Folytatódik a Hozz egy verset Rimportré magazin, én továbbra is Rutai Gábor vagyok, beszélgető társam pedig Hevesi Tamás. Kosztolányi Dezső Azon az éjjel című versét hoztad.
Így van.
Ami a Kisgyermek panaszai című kötetében volt benne. Ott nagyon sokat foglalkozik eleve a halál kérdésével Kosztolányi, és ebben a versben egy kicsit belebújhatunk az egyik gyerekkori élménye kapcsán a bőrébe.
Pontosan, hát a nagyapja elvesztése, aki ugye Kosztolányka mindene volt a nagyapja. Igen. Tehát az apukájával nagyon rossz volt a viszonya, ha jól tudom, és hát minden az volt, hogy a nagyapja halálát konkrétan gyerekként megélte. És nekem ez a vers azért akkor fogott meg először, amikor ugye Montág Imre Tiszta beszéd című könyvében a beszédtechnikai órákra ezeket a légzés technikailag is tanították, hogy ezt a verset szinte egy levegővel kellett például elmondani. Nem egyszerű, mert azért ahhoz hosszú. De aztán olyan engedményeket kaptunk, hogy a...
Lehetett két verszakban.
Igen, két részedben. Szóval engem az fogott meg, és azért szeretem ezt a verset nagyon, mert én is kisgyermekként megéltem azt, amikor az én nagyapám szintén, az én nagyapám rosszul lett. És arra emlékszem, talán ilyen 4 éves, 5 éves voltam, hogy ahogyan megérkezett a mentő, ahogyan ott mindenki pánikolt, nagymamám, édesanyám, édesapám, testvéreim, tehát a család ugye ott volt. Nem történt nagy baj.
Na jó, de gyerekként.
De gyerekként, ugye ezt átélni, és ugye bennem maradt ez a negatív élmény, egy elvaratlan negatív élmény. És milyen érdekes, hogy sok-sok éve később édesapám ugyanez, ő agyérgörcsöt kapott. Ugyanúgy jött a mentő, ugyanúgy törődöde. És milyen érdekes, hogy nagyjából akkor voltam gimnazista, akkor ismertem meg ezt a verset, és szinte akkor elkezdtem egy kicsit én is dekadens verseket írni. Kevesen tudják, hogy azért a zene mellett nagyon érdekel maga a költészet, igazából a vers vagy a dalszöveg. Ugye nekem egy kicsit már átformázok, hogy mi az, hogy dalszöveg. A legszebb dalszövegek azok nagyon szép versek is.
Hát
tudjuk fordítani a kettőt. Tehát nem zárja ki egymást a kettő, hogy nem zárja ki egymást, hiszen egy nagyon jó versből is gyönyörű dalt lehet csinálni, vagy nyilván a prozódiát kell nagyon figyelni, illetőleg egy nagyon jó dalszöveg is lehet egy vers. Mivel hogy ebben a világban sokan élnek is, hogy verses köteteket kiadják a saját dalszövegeiket. És én azt gondolom, hogy erre nekem van affinitásom, de például írtam, mikor ilyen, írtam egy olyan verset, az a cím, hogy Galambok. Vagy írtam, hogy ezt akartuk. Ezek mind egy kicsit úgy egy olyan félelem keltett bennem, és ebben az esetben, itt a Kosztolányinak egy az egyben, ez a verse szintén a félelemről szól, hogy ő gyermekként látta, ahogyan meghalt a nagyapja, ahogyan ott sürögtek az öreg mosónék, ahogyan ugye a régi szokás szerint kendővel kötötték fel a gyönge állát, és úgy libabőrös is vagyok ezektől a gyönyörű, szomorú, de gyönyörű képektől, és ezek szinte mondatonként képek. Ez mondatonként, hogyha vizuálisak vagyunk, mindenki be tudja magát helyezni ebbe a kisgyermek, a kis Kosztolányinak a helyébe, hogy itt született egy ilyen borzalmas élmény, amit ő megélt, és az akkori kornak megfelelően ugye ellátták a családtagok, és ott akik ott a környéken voltak. És hát rozsdás pénzt tettek kék szemére. Tehát ebben elárult azt is, hogy nem két szemére, hanem kék szemére, hogy kék szemű volt a nagyapja. Azt is elárulta, hogy régen ez volt a szokás, ugye ez, hogy rozsdás pénzt tettek a szemükre a ravatal kapcsán. És ugye Kosztolányra annyit azért olvastam, és tudok, nyilván foglalkoztatott az ő személyisége, hogy végtelenül nehéz személyiség volt, és a legjobb barátja viszont Karinti volt. És én Karintitől több a rossz tanuló feleltől kezdve Nagyon sok olyan tetszett, imádtam a humorát, vagy imádom a humorát, és hogy ők egymással állandóan csipkelődtek, és küldözgettek egymásnak mindenfajta verseket. Úgyhogy ez nekem szintén nagyon tetszik, hogy valószínűleg mi nagyon jó lelki barátok lettünk volna, hogyha egy havari társaságban lettünk volna, visszaugranánk az időbe. 1910, ugye ez a vers, de mondjuk 1885-ben született, ha jól emlékszem, Kosztolányi. Tehát, hogy sajnos korán elment, és mind a ketten milyen érdekes az élet, és ezek nem véletlenek. Én ezekben hiszek sajnos, vagy nem sajnos, hogy mind a ketten 51 évesen haltak meg. Tehát mint Kosztolány, mint Karinthy. Tehát, hogy milyen érdekes, legjobb lelki barátok voltak, viszont olyan érdekes, hogy például Ady Endrét utálta. Pedig, ha jól tudom, Ady Endrétől kapott is, tehát ugyanazt a állást, azt hiszem a Nyugat folyóiratnál, vagy igen, nem tudom melyiknél, megkapta azt a lehetőséget, hogy ő lehetett a főszerkesztő. Ja, több helyen dolgozott, és nekem nem ismertem nyilvánvalóan Kosztolányi személyiségét, csak így most kívülről, hogy amiket írnak róla, az nekem azért tetszik, mert szeretem a tehetséges embereket, és szeretem azt, ha valaki azért, mert tehetséges, nem akart beállni a sorba, és őszintén kritikával illette Adit. Mondta, hogy ezek a mondva csinál dolgok, tehát így olvastam róla még régebben is, hát meg természetesen azért így képben vagyok, hogy ezért ők nagyon sokan bántották, hogy mit mer Andi Erdélynek, ő ne szóljon már be. Hát én meg azt gondolom, hogy nem biztos, hogy be kell szólni, de véleménye lehet. És neki nem tetszett az, amit az Ady csinál. Gondolom Adinak semmit ő, de az már lényegtelen ebben az esetben. Úgyhogy ez a vers egy elképesztő libabőr, tiszta, az ifjú Kosztolányinak egy vallomása. És amit mondtál, hogy ebben a kötetben, ahol megjelent, egyértelműen a dekadencia nagyon erősen volt. Tehát őt valószínűleg olyan szinten érintette meg a nagyapja halála, hogy sorban ilyenkor születtek a negatív hangvételű és szomorú versei. Azok a képek, amiket írtak, hogy holdfényben úsztak mind a kertek.
Hát mindjárt föl fogod olvasni az egészet.
Tényleg?
Hát tényleg megkérnélek rá. Az a tiszta, hogyha...
Jó, megpróbálom, de most?
Ha létszi, akkor...
Na, megpróbálom akkor.
Most, igen.
Na, akkor. Kosztolányi Dezső, azon az éjjel. Azon az éjjel az órák össze-vissza vertek. Azon az éjjel holdfényben úsztak mind a kertek. Azon az éjjel kocsik robogtak a kapunk alatt. Azon az éjjel könyvben vergődtek a füllett szavak. Azon az éjjel égett szobánkban gyertya, lámpa. Azon az éjjel féltünk a borzadó homályba. Azon az éjjel arcunk ijjett volt, halovány. Azon az éjjel halt meg szegény, ősz nagyapám. Azon a reggel csupa rokon jött sirató nép. Azon a reggel sürögtek az öreg mosónék. Azon a reggel kendővel kötötték fel gyönge állát. Azon a reggel lassan vezettek a földult szobánát. Azon a reggel rozsdás pénzt tettek kék szemére. Azon a reggel riadtan bámultam feléje. Azon a reggel csak hallgatott maga csajakkal. Azon a reggel olyan volt, mint egy néma angyal.
Nagyon szépen adtad elő.
Tényleg?
Nagyon.
Köszönöm.
Vitt magával.
Köszönöm.
Egy ilyen kicsit mantrás.
Igen, igen.
És ez szerintem egy nagyon, nagyon szép formája, ez a kicsit mantrikus.
Igen.
Jelleg.
És azok a képek, amiket így most ugye, most így felolvasva elmondhattunk, hogy milyen szavakat használt, és teljesen oda képzelem magam. Tehát, hogy ott áll a kis Kosztolány, és azt se tudja, mi történik körülötte, minden pánik, amit mondtam,
igen,
ugye,
igen,
én
igen.
És amit átéltem az én nagyapám, vagy édesapám elszállításánál, amikor mentő jött. Tehát, hogy a Kosztolányinak a személyiségéhez teljesen illik ez a fajta atmoszféra, és az, hogy mikor felnőtt, akkor mivel hogy édesapjával, mondottam, volt nagyon rossz volt a kapcsolat, egy szigorú tanárember volt az édesapja. Az édesanyjáról kevesebbet tudok, annyit tudok, hogy talán német származású volt, talán, de hogy azt tudom, hogy a nagyapja tanította Kosztolányit angolul.
Igen.
Utána tanult németül és franciául. Több nyelven beszélt, és írt is, ha jól tudom, idegen nyelven is, aztán ugye mindenfajta dologba belement, és ez a fajta színes egyéniség, ha mondjuk párhuzamot vonhatok, és ez most nagyon durva lesz, amit mondok, és nehogy valaki is félreértsé, miért mondom. Nekem, hogyha egy példaképet kellene mondani, a szüleimen kívül természetesen, a világon, meg a feleségemen kívül, akkor én Charlie Chaplint mondom. És hogyha talán érezzük a párhuzamot Kosztolányi és Chaplin között, megmondom miért. Mind a kettő szerintem a maga nemében zseniálisan nehéz ember volt, és végtelen tehetséges. A Chaplin is azt tetszett benne, hogy ugye egy korszakalkotó figurát talált ki.
Igen.
Ugye, tehát rendező volt, színész volt, zeneszerző, egy olyan elképesztő, komplex zseni, bármelyik szegmensét nézzük az ő tehetségének, mindig szívesen belekapaszkodom. Ugyanez van Kosztolányánál is, hogyha éppen ez a dekadensebb világában, akkor azt szeretem benne, amikor éppen vidámabbat, vagy éppen Karintivel, amikor éppen cikizték egymást, akkor abba. Tehát nem véletlen, nagyon nehéz ember volt ő is, és őt is zseniálisnak tartom, ezért hoztam ezt a verset.
Kezded el, megint zárójeles, csak pont talán 2 vagy 3 napja futott bele egy archív felvételbe. Uh-huh. Charlie Chaplin utazott vagy Amerikából, Európába, vagy vissza.
Szokásos, igen, igen.
És a hajón készült egy felvétel, ahol körülállják őt a hajón dolgozó munkások.
Ja, akkor már ismert volt?
Már ismert volt.
Ah, ja, oké.
És rendezett ott a, mondom, a munkások között egy Chaplin utánzó bajnokságot.
Tényleg?
Ki tud úgy járni, mint a filmeken a Chaplin. És szépen sorba egymás után jönnek, hát mindenki röhög, és akkor az egyiket kiválasztja, hogy te utánoztál a legjobb, és adott neki valami pénzt, vagy nem tudom, valami díjat, de hogy egyszerűen csak, hát nyilván több hétig tartó utazás közben belefér.
Igen.
Tehát ilyen archív felvétel van.
Ugye a néma filmek hazájában, vagy a németfők idejében, tehát az a fajta figura, az a polgárpukkasztó figura, amit ő talált ki, és ugye ebben mindig volt egy üzenet, nyilván az akkori náci Németország felé, igen, pláne. Igen. Az, amit a Chaplin kitalált, az egésznek egy, volt benne egy szerethető, egy végtelenül kedves, humoros figura, de közben meg könyvfakasztó.
Abszolút, igen. Jó, de térjük vissza arra, amit mondtál, hogy dalszöveg és vers, és hogy írsz, hogy nálad hol dől el, hogy miből lesz végül dal?
Érdekes, nagyon jó a kérdés. Általában úgy írok dalokat, nagyon sok dalom a fiókomban van, mert azt éreztem, hogy annyira mély, hogy ez talán ez a magyar közéletben ez talán túl sok. Talán érted, amit próbáltam ebben hangsúlyozni. Tehát, hogy gondoljunk bele, merre tart a magyar könnyűzene és a világ könnyűzenéje, a AI felé. Tehát én fölismerem most már, hogy kik azok az előadók, és csodálkoztam is, hogy lehet valaki ennyire termékeny. Hát én meg nagy nehezen hónapok alatt ott zongorán, basszus kitalálom, az a gitár, mi legyen a tempó, itt a kiállás, a bridge, a
klasszik.
Igen, tehát ez borzalmas, én így dolgoztam eddig.
Igen.
És akkor rájöttem, meg ezek után is valószínűleg így fogok, hogy van az, hogy valaki szinte havonta új dallal jön ki, úgyhogy állítólag ő írta. Hát aztán most már értem. Most már értem, az AI használata természetesen hatalmas kincs, és nagy segítség tud lenni, ha ez az arányokban mondjuk úgy néz ki, hogy 90-10, vagy 80-20, uh-huh, de javadra, és az AI ellen. Uh-huh. Ne fordítsuk meg, hogy 90 az AI és 10% vagy te. Tehát a mesterséges intelligencia megélésével nyilvánvalóan belettünk csapva. Olyan szempontból, mint zeneszerző, vagy mint szövegíró. Ugye, ha már a versekről beszélünk. Nem próbáltam még soha, nem is fogom, nem szeretném. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy én a hús-vér emberek termékeit szeretem. Tehát ha a saját verseimre gondolok, amiket talán mondhatom, hogy versek, talán majd egyet mindenhez is mondok neked. Elszavalok egy rövidet, akkor a galambokat fogom, jó?
Jó, mindenképp érdekes.
Mert azért érdekes, mert ezeket a verseket úgy írtam, hogy én mint egy impressionista, tehát egy pillanatnyi hatásért, és azt azonnal lereagáltam, és nem pofozgattam órákig, nem pofozgattam hetekig vagy hónapokig, hanem ezt így leírtam, és ez így született meg.
Én is így írok egyébként.
Akkor ugye? Tehát, hogy valószínűleg ez innen datálódik az is, hogy mennyire más az attitűd, amikor az ember készül valamit megcsinálni, vagy pedig jön magától. De azt érzed, hogy most írnom kell, vagy most le kell ülnöm a zongorához, le kell ülnöm a gitáromhoz. Tehát nekem így születtek a dalaim, és nyilván nem tudok olyan terméki lenni, mint aki leül a gép elé, és megnyomja a Ctrl-C-t. És a magyar emberben eleve van egy ilyenfajta állandó negatív spirál.
Igen.
Mindenben a negatív dolog, mindig a rosszat keressük, a jóban is. Na ezt, amikor a világot járjuk, és mondjuk ezért sok hálát adok a sorsnak, hogy megtehettem, hogy oké, először utcazenészként, de aztán később már más területen is, hogy nagyon sokat utazhatom, és a legtöbbet azt tanultam a világtól, a legszegényebb szigeteken is, az ottani boldogságot, azt úgy egy üvegbe bezártam volna, és hazahoztam volna, és kiengedtem volna itt Magyarországon azt a boldogság levegőt, hogy gyerekek, ez, annak a srácnak semmilyen nincs. Azt se tudja, mi az, hogy pénz. Például Fidzsi-szigetek, mondhatom nyugodtan. Fidzsi-szigeteken olyanokkal találkoztam, hogy se pénze nincs, semmi. Van egy bozótvágó kése, amivel ő azt csinál, fölfut a fára, szó szerint mondom, levágja a banánt, levágja a kókuszdiót, kimegy a piacra és árulja. Tehát ez az élete. Oké, ezt mi Magyarországon nem tudjuk, nyilván ez most nyilván csak egy kép. Csak azt akartam ebben mondani, hogy olyan elképesztő boldogság árad nem belőle egyedül, hanem mindenkiből, hogy azt éreztem, hogy én ilyen szeretnék lenni. Ugyanazt éreztem egyébként sok Új-Zélandon, az őslakosoktól, vagy Ausztráliában, az Ausztráliában lévő olyan emberektől, akik jól élnek, de nem az anyagi része volt a legfontosabb, hogy abban jól élünk, persze ez fontos, mert abból tudunk vásárolni, hanem hogy hogyan fogjuk fel, hogyan állunk a világ dolgaihoz. Ha pozitívan állunk, és mindenben jót látjuk, jót keressük, abból kicsi csalódásért, az még mindig százszor jobb, mint hogy negatívan állunk az emberek, vagy az világ dolgai felé, és eleve mindenhez negatívan állunk, és negatívan gondolkozunk. Ez nem út. Az egyetlen út az, hogy én például szeretek mosolyogni. Imádok nevetni. Én nagyon szeretem, valakinek van humora. Szerencsére sok barátomnak van. Volt a Badár is a vendégem, volt társam Szentesen a Badár, éjjel-nappal ütöttük egymást, és én vertem őt, bocsánat. Szóval Sanyi, óriási srác egyébként, mondtam neki, Sanyi, te vagy egyetlen magyar humorista, akinek nincs humora. De hogy ez fantasztikus, és ekkora karriert futottál be. És röhögött, mint az ágyú. Szóval én nagyon szeretek a viccet, szeretek zrikálni, én is elfogadom, és a haveri társaságom, a baráti köröm, illetve a focista társaságom is, akikkel én együtt futballozom, ott is mindig a meccsek után leülünk, és ott megy az zrika, és megy mert annyit nevetünk, és könnye, imádok nevetni, és imádom a jó humort.
Ez szerintem végszónak tökéletes, és
köszönöm.
Mint egy tanulság így a végére. Azt tudom ajánlani a nézőinknek, hallgatóknak, hogy akkor keressék Nevesi Tamás podcastját, ismerjék meg
köszönöm.
Ezt a világát is, illetve akkor ezek szerint még akkor évvégéig megy a kis turné, zenei turné.
Így van.
Ennek az valamelyik állomását akkor el lehet csípni. És
sőt,
akkor
decemberben, hogy ezt ne is hagyjuk ki, decemberben Igen. lesz egy záró előadás itt Budapesten.
Aha.
A helyszín most megy egyeztetés alatt, 3-4 helyszíne vagyunk tárgyalásba. Sajnos olyan árak vannak, hogy ezt is kell figyelembe kell venni. Szóval lesz egy speciális, teljesen exkluzív koncert, az lesz a záró akkor itt Budapesten.
Jó,
hogy hol azt nem tudom, úgyhogy aki esetleg megtisztel, azt nagyon szeretettel várjuk.
Na. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lettem.
Szép verset is hoztál, örülök, hogy tudtunk róla beszélgetni. Azt meg külön köszönöm, hogy két versedet, saját verset is megosztottad velünk.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Hozz egy verset Rimportré magazin. Mai vendégem Hevesi Tamás volt. Péntek este 9-től 10-ig, tehát a Rádió Cafén. Vágott verzióban hallhatjátok, 10-től pedig már vágatlanul megy ki a YouTube-ra és a Spotify-ra. Keressétek azt, hogy Költőmata, vagy azt, hogy Hozz egy verset, és megtaláljátok. Köszi, hogy ma is velem voltatok. Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!